jól van? Reméljük, hogy igen. Hogy ez így is maradjon, azért ön tehet a legtöbbet. Ebben segít a Dr. Kossuth. Minden hétköznap délután 3:30-tól műsor a testi és a lelki egészségért a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Felfedező. Tudományos magazin. A nyelvről és a művészetekről.
Az aranyarány mindenütt megnyilvánuló természetét és vonzerejét művészek, zenészek, történészek, építészek, pszichológusok, sőt még misztikusok is taglalták, azon túl, hogy minden idők legnagyobb matematikai elméi közül igen sokan számtalan órát töltöttek ezzel az egyszerű aránnyal és tulajdonságaival, de említhetjük mellettük a csillagászokat és a fizikusokat is. Mario Livio kultúrtörténeti utazásra viszi az Aranymetszés című könyve olvasóit. A fi bámulatos történetében a szerző kritikusan közelít az aranymetszést övező legendákhoz és elképzelésekhez. A felfedezőben most ugyanezt tesszük, színeket tudunk felvillantani ebből a kutató munkából, tudomány és művészet egy könyvajánlással kombinálva. Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Az aranyarány több gondolkodót inspirált, mint bármelyik más szám a matematika történetében. A vonzereje elsősorban abból származik, hogy szinte kísérteties módon jelenik meg ott, ahol legkevésbé számítanak rá, írja könyvében Mario Livio, a világhírű asztrofizikus, népszerű tudományos könyvek szerzője. Első vendégem a könyv egyik szaklektora, Bokor Nándor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense.
Az aranymetszés száma az egy konkrét szám, körülbelül 1,6. Maga az aranymetszés, ugye ez arra utal a szó, hogy ez valami művelet, el kell metszeni valamit, úgyhogy akkor mondom, hogy hogyan jön ki ez a nevezetes szám. Tehát az a feladat, azt kell a hallgatóknak elképzelni, hogy van egy egyenes szakasz, és annak a belsejében kijelölünk egy pontot. Ez két részre osztja a szakaszt. De ne a közepére tegyük, hanem egy kicsit oldalra, mondjuk jobb oldalra. Tehát lesz bal oldalon egy hosszabb szakasz, jobb oldalon egy rövidebb szakasz. És akkor az a feladat, hogy úgy kell megválasztani ezt a pontot, hogy el kell érni, hogy a bal oldali hosszabb szakasz az annyival legyen hosszabb, annyiszor legyen hosszabb a jobb oldali rövid szakasznál, mint ahányszor a teljes szakasz hosszabb a bal oldali hosszabbik szakasznál. Ezt az ember számolgat, kijön belőle ez a bizonyos szám, ez az 1,6 körüli szám, de azt, hogy például ezt hogyan kell megszerkeszteni körzővel, az nem egy egyszerű feladat, és Euclidész az Elemek című könyvében írt rá egy csodálatos módszert, nagyon elegáns és nagyon szép, és ő volt az első, aki ezt a feladatot tulajdonképpen ezekkel a szavakkal fogalmazta meg. Ez ugye az időszámításunk előtti 3. század környékén történt, akkor íródott ez az Elemek című csodálatos mű, de nagyon valószínű, hogy már korábban is ismert volt maga a szám, csak nem így volt a feladat megfogalmazva, hanem felbukkant, automatikusan felbukkant már jó néhány száz évvel korábban a pitagóreusok szektájában, ugye akik a geometriával foglalkoztak éjjel-nappal, és annak a törvényszerűségeit kutatták, ugyanis ők a szabályos sokszögekkel foglalkoztak, szabályos háromszög, négyzet, szabályos ötszög, stb. Sokat, és azt fedezték fel, hogy a szabályos ötszögnek az átlóját, hogyha elosztjuk a szabályos ötszögnek az oldalhosszúságával, ugye ott is kapunk egy arányt, akkor hát most már tudjuk, hogy éppen ez a szám jön ki, ez az 1,6 körüli szám, hogy ez a szám nagyon furcsa és nagyon ijesztő. Az az ijesztő benne, hogy hát a mai matematikai szóhasználattal úgy hívjuk, hogy irracionális szám, tehát egy olyan szám, hogy ez nem 1,6, nem egy 1,618 ezred, stb. Ezek mind csak közelítései, szóval, hogyha azt úgy kiírnánk egy tizedes törttel, akkor ott a számjegyek sose fogynának el, és mindig valami szabálytalan lenne bennük, tehát nem is ismétlődnek.
Így valamennyire érthető ennek az arányszámnak a misztikussága, mert egyrésztről akkor ijesztő, másrésztről meg nagyon sok helyen fölelhető a természetben.
Az, hogy miért nevezik aranymetszésnek, az egyfajta ilyen esztétikai értékítélet, tehát azért, mert olyan szépnek látja az ember azt, hogyha egy téglalapot úgy szerkeztünk meg, hogy a hosszabbik oldala az éppen az aranymetszés arányszámával legyen nagyobb, mint a rövidebbik oldala, tehát olyan egy 1,6 az egyes méretarány, de ez nem egészen szigorúan igaz, tehát, hogy pszichológiai tanulmányok azt mutatják, hogy az emberek szépnek és harmonikusnak éreznek téglalapokat egészen széles határok között, tehát például pont a 4 a 3-hoz ilyen szokásos képméret arány a televízióban, vagy a 16 a 9-hez, a széles vásznú, azok nem az aranymetsz, és azokat is szépnek látjuk. Tehát nem feltétlenül az emberi lélek számára olyan különleges ez az arány, hanem a természet számára valamiért ezt választja a természet nagyon sok jelenségnél, növényeknél. Ennek matematikai okai vannak, tehát első látásra meglepő és olyan misztikusnak tűnik, de hát egyszerűen a levelek növekedési üteme, a tobozon, a pikkelyek kialakulása, stb. Ezek matematikai egyenleteken leírható folyamatok, fizikai folyamatok, és hogyha azok az egyenletek, azok azt adják megoldásul, amelyben szerepel ez az aranymetszés, akkor tulajdonképpen nincs benne meglepő, attól még nagyon szép és nagyon lelkesítő az, hogy felfedezhetjük a természetben ilyen sok helyen, de nem kell túl misztifikálni szerintem. Egyébként a megjelenések közé tartozik, itt a könyv fel is sorolja, az alma magháza az első példa, tehát elvágunk viszintesen egy almát, és akkor látjuk benne az öt magot, akkor kialakul az a szép pentagramma, tehát az ötágú csillag. Ugye a pentagrammán belül, hogyha berajzoljuk azokat a vonalakat is, úgy egy vonallal húzzuk meg azt az ötágú csillagot, akkor a belsejében rögtön látunk egy kis szabályos ötszöget, akkor már nem is kell tovább keresni, az aranymetszés az megvan, ott ilyen háromszögeket látunk, a háromszögeknek az oldalai úgy aránylanak egymáshoz, mint az aranymetszés száma. Tehát ahol szabályos ötszöget látunk a természetben, ott automatikusan megjelenik az aranymetszés. De máshol is, ahol az ember nem várná, például spiráloknál, egészen a csigaházaktól, tehát a csigás polip, tehát a tengeri állatok spirális házától kezdve a spirál galaxisokig. Na most ez egy speciális típusú spirál, úgy hívják, hogy logaritmikus spirál, de például a sólymoknak a repülési íve, a repülési görbéje, amikor lecsapnak az áldozatukra, az is ilyen spirál alakzatot mutat, nem egyenesen csapnak le, hanem egy ilyen spirál alakzat mentén. Ezt a könyv részletesen meg is magyarázza, hogy mi az elmélete mögött, miért csinálják ezt a sólymok. Szóval csodálatos és lenyűgöző az egész, hogy ez a szép alakzat ennyi helyen előfordul a természetben. Megint nem misztikus olyan értelemben, hogy fizikai törvényeknek engedelmeskednek ezek a folyamatok, és ott bizonyos egyenletek jelennek meg, és azok az egyenletek ezt adják ki megoldásul. Csak mégis úgy rá lehet csodálkozni.
Ez a szám rejteni a kulcsot egy magasabb rendű valósághoz, a világmindenség végső matematikai szerkezetéhez. Nagyon sokan kutatták ezt. A történelem során kevés híres festő volt egyben tehetséges matematikus is, amikor azonban a reneszánsz emberről beszélünk, olyas valakire kell gondolnunk, aki megtestesíti a széleskörű műveltség és a szorgalmas tanulás eszményét, tehát nem véletlen, hogy több művész az aranyarány vizsgálatának szentelte idejét. Az utókor lelkesen keresi az aranymetszést képzőművészeti alkotásokon, épületeken. Kovács Gabriella szobrászt, művészettörténészt arra kértem, közelítsünk a laikus befogadó nézőpontjából ehhez a témához.
A befogadónak sohasem feladata, hogy pontosan megértse azokat az elveket és arányokat, amit egy építész vagy szobrászfestő alkalmaz, hanem a befogadó érzi annak az üzenetét, hogy milyen. Az aranymetszéssel kapcsolatban egész biztosan, hogy egy harmóniát fog érezni. Egy békés, harmonikus helyzetet, ami azonban nem halott. Most egy formai példával mondva, hogy ha valami szimmetrikus lenne, vagy négyzetes lenne, az egy nagyon beérkezett helyzet. Ennek az ellentéte, hogyha egy téglalap nagyon hosszúkás lenne, az egy nagyon drámai helyzet. Könnyű nézni, szerintem, az aranymetszéssel bíró dolgokat.
A képzőművészek hogyan gondolnak erre? Hogyan kerül az a vászonra, vagy hogyan kerül az a szoborba?
Az ókori görögök ismerik fel ezt az elvet, és ott válik fontossá. Ugye az Akropoliszon van a Parthenon, ugye a világnak egyik legcsodálatosabb épülete. Hát egy kattintással bárki elérheti a neten, hogy a Parthenon rövidebbik oldalára, ugye a 8-oszlopos timpanonos oldalára hányszor, milyen sokan rajzoltak fel már akár aranymetszéses téglalapokat, akár ezt a csigavonalat. Tehát erre így rámondják, hogy abban benne van. Leírva, vagy adatszerűen, hogy ott a Parthenonnál akár fejdíjász, akár az ott működő két építész, hogy ezt így szándékosan beletette volna, ez így leírva nincsen. Nagyon gyakori a reneszánszban az aranymetszés. A reneszánsz első szakaszára gondoljunk inkább, a Quattrocentóra, firenzei Quattrocentó, hiszen ott deklaráltan megint csak a harmónia és az összecsengések voltak a cél. Tehát itt várhatjuk az aranymetszés felbukkanását, és van is, mérhető is. Leginkább mérhető az építészetben. Két nagy nagyon szép firenzei építészeti példára is gondolhatunk, de előbb még oda kanyarodnék, hogy festészetben is jelen van, mindenütt jelen van. Csak itt szeretném egy picit eloszlatni azt a helyzetet, hogy az aranymetszéssel mi most akkor így megoldottunk valamit, és ezt ilyen bölcsekköveként használják, mert egészen biztos, hogy például egy Botticelli, ugye a Vénusz születését mindenki ismeri. Ott ezt kielemeztük egy matematika tanár kollégámmal, néhai dr. Gerős Lászlóval, a Botticelli fejeket fölnagyítottam, vonalakat húztunk bele, megmértük, igen, aranymetszésben vannak a homlok, orr, stb. De amikor ezt a Botticelli oda felrajzolta, hát nem mérte meg. Kizárt dolog. Vagy egy másik példa, mindenki ismeri Csontváry, magányos cédrus. A képmező maga nem aranymetszéses, de ahogy a cédrus áll benne, hogyha ott megmérjük, hogy a jobb oldalon egy rövidebb háttérterület van, bal oldalon egy szélesebb. Amikor a lomb kezdődik, ott van pontosan olyan, hogy aranymetszéses ez a két szélesség. Hát Csontváry sem mérte ki. Le is írta volna egyébként szerintem, mert rendkívül sok mindent leírt. Tehát a nézőknek talán azt nehéz egy picit elfogadni, hogy aki járatos a rajzban, képzőművészetekben, annak kialakul egy az átlagnál fejlettebb arányérzéke, és teljesen nyilvánvalóan magától benne van, ha csak nem más a célja. A szerszámok között ismeretes, hogy volt aranymetszés körző, amelyik egy háromágú körző, és úgy volt megalkotva így mechanikusan, hogy ha nyitják a kicsi ágat, minél jobban nyitják, ugye mert ez egy folyamatos arány az aranymetszés, minél inkább nő a kicsi szakasz, annál inkább nő a nagy, és akkor ez az aranymetszés körző egyéb biztosította ennek az aránynak az állandó, könnyen felvihetőségét. Ugyanakkor fenntartom, hogy amikor egy reneszánsz magas színvonal alkotó rajzol, akkor nem használ ilyet.
Uh-huh. Az előbb említette a két firenzei épületet. Melyik ez a két épület?
Firenzében van egy templom, a San Miniato al Monte, az Arnónak a bal oldalán, egy dombon, ugye al Monte, a Szent Minius temploma. A Firenzének ez az egyetlen védőszentje van, a Szent Minius. Na most a homlokzatát, hogyha nézzük, ugye akkor ott döbbenetes, ugye ez egy románkori templom, nagyon korai, középkori templom, mégis egy protoreneszánsz homlokzat van, ahol aranymetszést alkalmaztak 12. században. Itt arról van szó, hogy azt érzi a néző, hogy itt valakik valamit okkal csináltak, hogy mindennek viszonya van a másikhoz, és ez nagyon felszabadító hatású, hogy a dolgoknak van oka. A másik pedig Filippo Brunelleschi, időskori épülete, a Pazzi kápolna. Ugye a térérzetünk az messze túlmutat azon, hogy mit látunk. Tehát ha bemegyünk Brunelleschi épületeibe, abszolút érezzük, hogy ott van egy rend. Na most a Pazzi alaprajzára, ha ránéz, a laikus is rögtön észreveszi, hogy az aranymetszés egyik legmagasabb szintű megvalósulása. A Brunelleschi egyébként minden ilyesmit, ha bent vagyunk, a falakra is felrajzol. Tehát fehér márvány és sötétzöld prátói kő, fel van rajzolva a falra a logika. Bemegy az ember, és érti, ahol van. Ugye a reneszánsz koncepciója az a humanizmus, tehát hogy lehet egy építész humanista, ugye hát nem tudja megsimogatni a buksidat, hanem az, hogy megértheted, hogy ez egy barokk templom esetében nem áll fenn, mert egész mások a célok ott. De ez fantasztikus, ahogy a néző értheti, amit lát.
Persze voltak festőművészek, akik kifejezetten utaltak műveikben erre a nevezetes arányra. Erről az Aranymetszés című könyv szerzője hosszan ír. Salvador Dali előszeretettel festett platoni testeket, Leonardo da Vinci Léda hattyúval című mitológiai tárgyú képéhez készített tanulmányokat, és az egyiken a kutatók szerint az alakhaját majdnem pontosan logaritmikus spirál alakban rendezte el. Dürer Melankólia című festményen pedig Fibonacci számokra találnak utalást. Apropó Fibonacci számok, hogyan lehet a nyúli vadékok számának jelentős matematikai következménye. Az itáliai matematikus meglepő problémája a következő. Ha egy ember falakkal körülvett helyre visz egy pár nyulat, hány pár nyúl lesz ebből az egyből egy év alatt, ha minden pártól minden hónapban új pár születik, és az új párok két hónap alatt válnak termékennyé? Itt folytatjuk Bokor Nándorral a könyv matematikai vonatkozásairól a beszélgetést.
Előáll egy olyan sor, hogy na, az első hónapban ez az egy nyúlpár volt. A második hónapban még mindig ez az egy nyúlpár volt, mert nem született még utóda. A harmadik hónapban már kettő nyúlpár lesz, tehát így elkezd írogatni ezeket a számokat. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, egy nevezetes számsor. Úgy kapjuk mindig a következő számot, hogy az előző kettő számot összeadjuk. Egy nagyon egyszerű szabály az egész. És az benne a megdöbbentő, hogy ha folytatjuk, egy idő után az a szám, amit úgy kapunk, hogy az adott nyúl populáció számát elosztjuk a megelőző hónapbeli populáció számmal, az az aranymetszés számához tart. Elég sokáig várunk, akkor afelé közeledik. Nagyon váratlan dolog, és ez is levezethető persze matematikailag, de ettől kezdve mindenhol, ahol a Fibonacci számsor előfordul, ott az aranymetszés is előfordul automatikusan. Márpedig az nagyon sok helyen előfordul, megint csak nagyon váratlan helyeken a Fibonacci számsor maga.
Egy egész fejezet foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy Isten matematikus-e, mert hogy volt egy ilyen nézet, hogy ez nem véletlen, hogy ennyi törvényszerűség van a természetben és mindenhol máshol.
Igen, hát ez ahhoz a kérdéshez kapcsolódik, hogy a matematikusok feltalálják-e a matematikai tételeket, vagy felfedezik, hogy ez egy találmány, az az ő fantáziájukon és a kreativitásukon múlik elsősorban, vagy azok megvoltak, azok ott vannak, azokat a természet teremtette, az Isten szót azt kerülöm, de lehet úgy is fogalmazni, hogy az Isten teremtette, csak meg kell találni, rá kell bukkanni, fel kell fedezni. Tehát a Kepler törvények, vagy a bolygómozgásnak a törvényei azok ilyenek, hogy egy adott törvényszerűség szerint mozognak a bolygók. Ezt fel kellett fedezni, hogy mi az a törvényszerűség. Ezt Kepler nem a fejéből pattintotta ki, hanem mért adatokra támaszkodott, felfedezte. Ugyanakkor találmányok is vannak, hát az autó az egy találmány, szóval azt meg kellett alkotni kreatívan. Szóval, hogy a matematika az melyik kategóriába tartozik, nem tudok igazságot tenni, vitatkoznak ezen, szóval ki is egyre menő viták folynak. Viszont hát már az nagyon kielégítő egy tudós számára, hogyha valamit meg tud magyarázni, tehát hogyha az, ami korábban misztikusnak tűnt, hogy miért olyan alakúak a napraforgó magjai, azok egyébként mellesleg kétszeresen is az aranymetszéshez kapcsolódnak. Egyrészt azért, mert a számuk, hogy hány darab van az egyik irányú spirál, meg a másik irányú spirálban, az a Fibonacci számsorozathoz közelít. Másrészt meg maguk az alakok, azok pedig a logaritmikus spirálhoz, ahogyan tekerednek a magok. Tehát, hogy az ilyesmik, amik olyan misztikusnak, rejtésnek tűnnek, egyszer csak matematikai megalapozást nyernek, az jó élmény egy tudósnak.
Ahogy a festményeken, úgy a zenében is nagyon sok kutató vizsgálta az aranymetszés meglétét, rezgésben, ütemszámban, mindenütt. Mario Livio a szerző fejezeteket szentel érveknek és ellenérveknek, újabb és újabb példát hoz könyvében, ki mindenkit foglalkoztatott az isteni arány. Fazekas Gergely zenetörténészt kérdezem, mit gondol erről?
Szerintem két dolgot érdemes külön választani. Az egyik az az, hogy megfigyelhető-e valamilyen módon ez a bizonyos aranymetszésnek nevezett arány a zenében, tehát hogy mondjuk egy zeneműnek, ha mondjuk nem tudom én, 100 ütemes a hosszúsága, ugye az arány, ez a bizonyos arány, ez ugye a 0,618, és akkor ugye ez a végtelenségig megy, mert egy irracionális szám, tehát ha mondjuk a 61. ütemnél van a csúcspont, mondjuk egy nagy fortissimo kibontakozás, akkor azt mondhatjuk, hogy ez az aranymetszésnél van, tehát ugye erről lehet beszélni például, hogyha mondjuk az ütemszámokat nézzük, és két dolgot érdemes különválasztani, az egyik, hogy van-e ilyen a zenében, tehát hogy az aranymetszésnél történik-e valami fontos, ez az egyik kérdés, ezt meg kell nézni a kottát. A másik kérdés, hogy ezt tudatosan csinálta-e a zeneszerző. Tehát, hogy a zeneszerző azért rakta oda, mert ő az aranymetszést akarta használni. És ezzel kapcsolatban azért elég komoly viták vannak, mert azt senki nem tagadja, hogy vannak olyan zeneművek, ahol valóban ennek az aránynak a közelében történik valami fontos dolog. Ugye vannak nagyon nevezetes szerzők, akiknél ez fölmerül, ilyen például Bartók Béla, akinek a műveiben egy az 1950-es években egy nagy kutató meg zeneelmélet szakember, Lendvai Ernő kezdte el ezt föltárni, de ezt azért elég szkeptikus ma a Bartók kutatás azzal kapcsolatban, hogy ez tudatos lett volna Bartók részéről, mert hogy semmilyen feljegyzés nincs azzal kapcsolatban, hogy ő számolt volna például a vázlataiban. De most ezt a számolás nélkül nem lehet megcsinálni. Szóval, hogy ez egy bonyolult kérdés, Az biztos, hogy van, és ha megnézzük az aranymetszés történetét, tehát hogy melyik korban mit tudtak róla, a Fibonacci számok nélkül, vagy pontosabban a számok nélkül nem lehet egy zeneműben ezt az arányt létrehozni, viszont a számokat, meg ezt a geometriai arányt, ezt csak a 19. században rakták össze, hogy a kettő kapcsolódik. Tehát minden olyan zene, amiben aranymetszés van a 19. század előtt, az biztos, hogy nem tudatos zeneszerzői döntés eredménye. Egyébként hadd mondjak egy szórakoztató friss élményt. Van egy ilyen popzene elemző sorozatom, az a neve, hogy Dalszerelő műhely, és ott én most lesz egy előadás, ahol a Guns N' Roses, a nagy rock zenekarnak a Sweet Child of Mine című slágerét elemzem, és felfedeztem, hogy ott két részből áll a dal, van egy rendes dal, verse, refrén, és aztán jön egy iszonyú hosszú gitárszóló, ugye a Slash, ez a nagy rockgitáros játsza fantasztikusan, és megszámoltam az ütemeket, és pont az, de hogy tényleg pont az aranymetszésnél indul el a szóló, az egész dalt tekintve. Na most hát nagyon fiatalon írták ezt a számot, amikor egészen brutális életet éltek, drogoztak, nőztek, össze-vissza, szóval, hogy ilyen igazi rockstar életet, hát teljesen kizárt, hogy ezt ők tudatosan végig gondolták volna, hogy az aranymetszés ott van, és ott van. Tehát közben meg, ha megnézem és megszámolom az ütemeket, hogy a Sweet Child of Mine teljes ütemszámából hol kezdődik a szám második része, az bizony az aranymetszés. Tehát, hogy ez szerintem nagyon szépen bizonyítja azt, hogy itt azért tényleg 99,9%-os bizonysággal mondhatjuk, hogy nem tudatos döntés eredménye, mert azért Bartók egy nagyon komoly szellem, ott bármi elképzelhető. Tehát, hogy tényleg az aranymetszés valami olyan jelenség, ami lépten nyomon megfigyelhető. Tehát lehet, hogyha felszállunk, nem tudom, a 6-os villamosra, és sokáig nézzük a kapaszkodóknak az arányát, akkor valamiért az fog kiderülni, hogy ott is az aranymetszés megvan.
Az előbb említette, hogy valami ott történik, ahol felfedezhető az aranymetszés. Egy laikus hallhat ebből bármit.
Igen, én azt gondolom, hogy a zenének nagyon sok szintje van, tehát van az a szintje, amit közvetlenül befogadunk, tehát, hogy nem tudom, van egy megindító harmónia menet, vagy egy szép dallam, ami hat az emberre, és akkor jó kedvem lesz, vagy könnybe lábad a szemem. És akkor van ugye az a strukturális része a zenének, mint minden műalkotásnak, hogy épül fel az egész, és ennek számos olyan vonása van, amit nem biztos, hogy lehet füllel érzékelni. Én hiszek abban, hogy valamilyen mélyebb tudati szinten az ember ezeket is érzékeli, tehát, hogy nem tudok minden pillanatban számot adni egy Bach műnek a teljes működéséről, de azt érzem, hogy ott van valami rend. Nekem zenetörténészként ez az egyik legnagyobb csodája a zenének, hogy van ez a felületi része, ami mindenkihez szól, és közben a mélyben meg olyan elképesztő dolgok történnek, tehát ez kicsit olyan, mint a hajózni a tenger tetején, csodálatos, süt a nap, és akkor búvárként lemegyünk, és kiderül, hogy ott egy ilyen teljes univerzum van, különleges halakkal, meg rákokkal, meg nem tudom micsodákkal. És ez az a rétege a zenének, ahol az aranymetszés, ha egyáltalán, akkor az felfedezhető. Tehát, hogy ha valaki nem hallja az aranymetszést a rádióhallgatók közül, akkor ne essen kétségbe, ezt nem lehet hallani.
Azt tudjuk, hogy a zenének és a matematikának sok köze van egymáshoz.
Ugye nagyon érdekes, hogy a középkori zene felfogás szerint a zenének a legmagasabb rendű megvalósulási formája az az isteni rendje az univerzumnak, amit mi nem hallunk emberek, de ugye azt már tudták akkor is, hogy ugye meghatározott számarányok mozgatják a bolygók pályáit, és maga ez a számarányrendszer, ez a zene. Tehát a középkori elképzelés szerint tulajdonképpen a matematika az a legmagasabb rendű formája a zenének. Tehát valójában a zene áll mindenek fölött, most nem akarom a matematikusokat bántani, de amikor ők számolnak, akkor tulajdonképpen zenélnek, csak ezt nem halljuk. És ugye ennek az a magyarázata, és ez meg aztán tényleg az ókori görögökig, Pitagoraszig visszavezethető, hogy ugye Pitagorasz nevéhez fűződik, ezt nem tudjuk bizonyítani, tényleg ő volt-e, annak a felfedezése, hogy például a hangközök, azok számarányokkal leírhatók. Tehát ha van egy húr, amit én kifeszítek, azt megpengetem, az szól valahogy, ha azt megfelezem azt a húrt, tehát egy-egy arányban osztom a húrnak a hosszúságát, akkor egy oktávot fogok kapni. Hogyha 2-3 arányban, akkor egy kvintet. Tehát minden hangköznek, amit mi használunk az európai kultúrában, az egy nagyon egyszerű számarányjal leírható. Vagyis, ha én egyszer egy akkordot megpengetek a gitáromon, akkor tulajdonképpen számarányok vannak a mögött, a hangzás mögött. És ez még csak a hangok szintjén beszélünk erről, mert utána jön az, hogyha én csinálok egy zenét, akkor annak lesznek ütemei, ütemszáma lesz, az ütemszámokkal valóban lehet játszani, hány ütem legyen, és azért nagyon-nagyon sok nagy szerző játszott ezzel, itt nyilván ez kicsit kor, meg kultúra függő is, hogy ki, mikor, mennyire. Tehát, hogy iszonyú sok módon határozza meg a matematika a zenét, és szerintem valahol az csodálatos ebben, hogy miközben tulajdonképpen tényleg az egész egy ilyen matematikai játék, közben meg ez az a művészet, ami a legzsigeribb módon hat a befogadóra.
Izgalmas kultúrtörténeti utazás az aranymetszés, a fi bámulatos története. Mario Livio könyve egyébként egy sorozat része, a Tipotech kiadó korábban a pi, a nulla és a végtelen történetéről ugyanilyen érdekes kötetet jelentetett meg. A matematika hat a társadalmakra, a kultúrákra. Az aranymetszés sztoria pedig leginkább a kíváncsi, kreatív ember története, aki a rendet, a rendező elvet szeretné meg.